Felolvasok Gyökkösi Endre a Növekedés Boldogsága, Elmélkedések Jézus Boldogmondásairól című könyvéből. Kiadta a Református Zsinati Iroda sajtóosztálya Budapesten 1990-ben. Nem találkoztam hosszú életem és lelkigondozói szolgálatom alatt olyan emberrel, aki valamilyen lelki görcstől, komplexustól szenvedve boldog lehetett volna. Legkevésbé a kisebb rendűségi érzés áldozata. Az még zsugorodott is lélekben, olykor testben is. Besok halálig és halálba zsugorodó ember él közöttünk. Egyre inkább nyomasztott, foglalkoztatott ez, mert naponként találkoztam vele. Kerestem rá a megoldást, a szent panáceát, a csodagyógyszert. Ugyanakkor a jézusi boldogmondásokat tanulmányoztam, és eközben leltem a gyógyulás titkára. Gondolom, nem én bukkantam rá először. Ám mindenkinek mindenre magának kell rátalálnia, hogy az számára életalakító élményé lehessen. Én életem közepén léptem be igazán az éltető csöndbe, és fedeztem fel a benne maradás misztériumát. Ebben a csöndben kezdtem Jézus boldogmondásait sorról sorra végig elmélkedni. Egy ilyen elmélyült végiggondolás során döbbentett rá a lélek, hogy a boldogmondások nem különálló gyöngyszemek, amelyeket Máté tetszés szerint fűzött föl evangéliumában, hanem sorrendjében fel nem cserélhető tökéletes egység, amelyben el van rejtve a tanítvánnyá növekedés misztériuma. És ezt a megértett titkot szeretném e könyvecskémben továbbadni. A boldog növekedés titkát. Mondhatnám így is, a növekedés boldogságáit. Több ez a boldogság, mint a gond és a szomorúság nélküli állapot, vagy éppen a boldogulás öröme, amely, ha olykor ránk köszön is, már is eltűnik. Más ez, mint az apró örömök összegyűjtött gyurmája, amely minél nagyobb, annál olcsóbb, s mielőtt összeállna, elporlad. Más ez a boldogság, mint Juhász Gyuláé, aki így fogalmazott egy versében: mindnyájan a boldogság trónörökösei vagyunk, és mindnyájan száműzöttek. Nos, mi nem vagyunk azok, hanem örökösök, és az Úrban növekedők, s ezért boldogok. Első fejezet. A boldogság az élet növekedésének terméke. Ő pedig megszólalt és így tanította őket: boldogok. Máté evangéliuma 5. rész, 2.-3. vers. Egyszer kérdőívet osztottam szét az ifjúsági bibliórán. Szerettem volna jobban ismerni őket, ezért a kérdésekre névtelenül is válaszolhattak. Az egyik kérdés így hangzott: mi akarsz lenni? Megvallom, válaszként én valamiféle életpályára gondoltam. Legnagyobb meglepetésemre több mint fele ezt a választ adta: boldog szeretnék lenni. És ez azt jelentette, bármilyen pályán, csak boldog. Eszembe jutott Karinti, aki azt hallotta: az emberek nem egészségesek, hanem boldogok akarnak lenni. Valamint B. Brecht, aki így ír egy versében: anyánk nem a kínra szült minket juss szerint. Boldognak élni, csak erre jöttünk esküdni mind. De van-e ember, aki ne szeretne boldog lenni? Ha ez nem volna ilyen központi kérdésünk, Jézus nem a boldog mondásokkal kezdeni a hegyi beszédet. Szeretném tisztázni a boldog szót, mint fogalmat a gyakorlati életből eredeztetve. Úgy tapasztalom, és nálam tapasztaltabbaktól is úgy tanultam, hogy háromféleképpen törekszik az ember boldogságra. Mégpedig az szerint, hogy hogyan viszonyul az élethez a halállal szemben. Vannak nem is kevesen, akiknek az élet nyűg, tévedés és börtön. Nem egy fiatal a szülei szemére vetette, miért nemzették, szülték őket a világra, amikor annak nagy része szenvedés, és a végén úgyis meg kell halniuk. Mintha erről vallana a 90. zsoltárunk is. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. 10. vers. Vagy Solon, a görög bölcs, mondja: boldog a földi lakó nem lesz soha, küzd nyomorogva, mint ki halandó lény. Vagy senkiről ne mond, amíg él, hogy boldog, legfőjebb azt, hogy szerencsés. Kelet nagy vallás alapítója, Buddha is szenvedésnek tartja az életet, amiből jobb minél előbb kikerülni. Tanítása ennek a kikerülésnek a menetrendje. Nos, aki így gondolkodik az élet felől, annak nagyobbára az az egész életszemlélete, hogy jobb ülni, mint állni, s jobb feküdni, mint ülni, s még jobb aludni, mint ébren lenni. De legeslegjobb volna nem lenni, hiszen úgyis az a vég. És azok számára, akik így viszonyulnak az élethez, a boldogság, ha már valamiképpen mégis lenniük kell, a nyugalom. Csak semmi izgalom, kockázat, semmi erőfeszítés, minél kevesebb kapcsolat a külvilággal, az emberekkel. Minél mozdulatlanabb és nyugalmasabb az élet, annál jobb. Mert így a halál felé sem látszik mozdulni, és ez a nyugalom, ez a mozdulatlanság a boldogságuk. Az emberek másik csoportja éppen ellenkező módon érez és gondolkozik. Ha már meg kell halni, akkor élvezzük ki az élet minden percét. Még akkor is, ha ezzel gyorsabban közeledik a vég. Mindig a maximális fordulatszámon kell élni, mondta egyszer egy autós. Én teljes sebességgel utazom végig az életem. Amíg lehet, mindenütt ott kívánok lenni, mindent látni és hallani akarok, mindenben részt szeretnék venni, amiben csak lehetséges. Az életem minden pillanatát ki akarom használni és élvezni. Ha úgy érzem, hogy valakit vagy valamit elmulasztottam, kimondottan lelkismeret furdalásom van. Nos, az életet így kihasználó, kizsákmányoló emberek akkor boldogok, ha habzsolhatják az életet. Számukra ez a boldogság. Aki azonban nyitott szívvel és befogadó lélekkel végigolvasta az evangéliumot, annak derengeni kezd egy alapvető jézusi életigazság. Az élet ajándék. Tehát többet ér lenni, mint nem lenni. De ezt a létet, ezt az életet kár fölhabzsolni. Mást is lehet vele kezdeni. Növekedni lehet a létben. Amíg növekszik, s növekedve tágul, lelki-szellemi értelemben, ez a növekedve tágulás boldogságot termel. Ahogy a növekvő, táguló koronájú gyümölcsfa gyümölcsöt terem, úgy a szellemi-lelki növekedés terméke a boldogság. A mozdulatlanságba vagy habzsolásba menekvők csak boldogság pótlékkal ámítják magukat. Az élet csak akkor lehet boldog, és éppen azért lehet boldog, mert növekszik és tágul, és így gazdagodik. Amikor az életről szólok, mindvégig nem csak az Új Szövetség eredeti görög szövegének bioszára, biológiai életére gondolok, hanem az ősi szöveg zoéjára, a lélek által is született emberére. Ám ez az élet a testi életre visszahat. Megszenteli a biológiai életünket is. De gondoljuk tovább ennek a növekedve táguló létnek, életnek a menetét. Mert, ha szabad így fogalmaznom, van menetrendje is. 1. Az első lépés, mozdulat, a növekedés, a kitágulás felé az énné válás. Tudva levő, hogy a kicsi gyermek, amíg beszélni tanul, egy ideig harmadik személyben beszél magáról. Elzsike szereti anyukáját, Elzsike jó leány. De micsoda öröm, micsoda lelki-szellemi növekedés, amikor énné válik, és azt mondja már, szeretem anyukámat. Mennyire élvezi ezt a még kicsi, de növekvő, táguló ént. Annyira, hogy az első dac korszaka jelzi ezt. Hiszen szüntelenül próbálgatja, meddig ér az énje, akarata. Meg kell tapasztalnia, hogy növekedése és határa mindig mások énjébe, akaratába ütközik. Ám ez az önállóvá lett én lassan körülhatárolódik és megnyugszik. 2. Ezután a gyermekkor szokásos énes önös önző korszaka után következik a te felfedezése. Amikor áttörik az én láthatatlan fala, és felfedezi úgy igazán élményszerűen a tet. Talán éppen az első gyermek vagy tiszta diák szerelemben. Ilyenkor szeret először a gyermek vagy a diák valakit jobban önmagánál. Ekkor növekszik önmaga fölé, a te fölé. Majd mindinkább felfedezi ez a növekvő táguló én, hogy önmagában nem elég. Ember, emberek kellenek embersége átéléséhez. Csak bennük, velük, általuk tud tovább növekedni, többé lenni, s ez öröm. Majd felfedezi, akár nő, akár férfi, hogy csak a másik nemmel kiegészítve egész ember. A boldog házasság titka az együtt növekedés, éveken, évtizedeken át, és ennek átélése öröm, boldogság. Együtt növekedésük terméke a boldogságuk. Milyen szépen fejezi ki Váci Mihály egyik versében ennek az együttműködő, sőt az égre tágulásnak az örömét, boldogságát. Azt mondja Két szárny című versében: még alig emelkedő gondolatnak vagyunk mi egy-egy szárnya. Lehullana ez az égre szálló madár, ha a két szárny elválna. Két szárny vagyunk, de fenn a fellegekben nem szállhatunk, csak mind a ketten szívverésnyi pontos együttemben. Szállj hát velem egy rezdülésű szárnycsapással. Hullongó tollak voltunk egyedül, szárnyak lettünk egymással. 3. Gyakran eközben történik meg a nagy fordulat, hogy valaki nem marad a mozdulatlanság vagy a habzsolás boldog kergetője, hiába keresője. Amikor valaki magányos, vagy ha többen azok, és ezt az állapotot fölfedezik, csak úgy tudnak valóban emberré növekedni, ha van ember mintájuk, akire úgy nézhetnek, gondolhatnak, ime az ember. És én s mi olyanok szeretnénk lenni. Ekkor történik, történhet meg az előbb őket fölfedező, megszólító, s új életre, a zoé életre elhívó Jézus Krisztus viszont felfedezése. Ő az, ő a prototípus, az embernek fia. Ilyenkor szakad át az én-ten túli növekedés. A szellem és a lélek szinte kozmikus tágulása már ez. Aki átélte, tudja, milyen hallatlan öröm volt és boldogság az őt fölfedező és elhívó Jézus fölfedezése. Az, hogy Jézusban való növekedésének mellékterméke a boldogsága. 4. De az, aki Jézusban növekedik, benne az Úrban növekedve él, hamarosan rádöbben, hogy Jézus lénye, élete és igéje szüntelen túlutal önmagán. Nem engedi, hogy nála, az őnél megrekedjünk. Nem engedi, hogy most már benne élvezzük az új élet mozdulatlanságát. Nem tűri azt sem, hogy őt habzsoljuk, s megrekedjünk az ige vagy a prédikáció hallgatásánál. Mert ő valóban boldoggá akar tenni bennünket, és ez csak ennek a növekedésnek következménye, terméke lehet. Ezért felfedezteti velünk az őket, az embernek fia, az emberek fiait, és feléjük nyitja ki, növeli, tágítja életünket, szüntelen szolgálatba állít, az emberek fiai szolgálatába. Így humanizálja, másokkal megosztva és növelve ad rangot, értelmet boldogságunknak. Jézus lénye tulajdonképpen szüntelen tördeli bennünk az én és a te falát a mi felé, az emberiség nagy családja felé. Így növel bennünket szüntelenül, és pontosan ez a szüntelen növekedés a boldogság. A növekedés, a mások felé nyitás különös terméke ez. Sokan vannak, akiknek az így kitágult életörömébe már beletérnek az állatok, a madarak, a bogarak, a virágok, a nap, a hold, a csillagok, az egész mindenség, mint Assisi Ferencébe, Tolsztojéba vagy Schweitzer Albertébe. A kozmikus Krisztus felismerésének hallatlan öröme, boldogsága is ez. Lásd Kolossi 1.16-17. Maga a boldogság, ami tulajdonképpen már nyitás a kis élet felül a nagy élet felé, a halál legyőzése, a megkezdődött örök élet öröme. De miért állítom ezt? Azért, mert sokáig azt hittem, hogy a hegyi beszéd boldogmondásai önálló gyöngyszemek. Életem közepén fedeztem fel csak, hogy a növekvő élet jézusi menetrendje a nulla ponttól az énig, az éntől a teig, a tetől az őig, az őtől a miig, s mindez ő érette. A növekedés sokirányú kinyílásának a ráadása a boldogság. A növekedő, a kinyíló élet termeli a boldogságot. Második fejezet. Növekedés nulla pontról. Olvassuk el Máté evangélium a 4. rész 23-as, 24-es és 25-ös versét, majd az 5. rész első 3 versét. Azután bejárta egész Galileját, tanított zsinagógáikban, és hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávittek minden szenvedőt, aki különféle betegségekben és kínokban gyötrődött, megszállottakat, holdkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. Nagy sokaság követte őt, Galileából, a tízvárosból, Jeruzsálemből, Judeából és a Jordánon túlról. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok, akik szegények lelki értelemben, mert övék a mennyek országa. Olvastuk, amikor meglátta a sokasságot, felment a hegyre. Ezzel Jézus tulajdonképpen kiiktatja a csak testi nyavajáikból gyógyulni akarókat és a szájtátikat. A hegyi beszédet nem akarzatnak szánta, hanem tanítványainak. Életprogramot hirdet itt nekik. Nyilván nem a 12-nek csupán, hanem szélesebb tanítványi körnek. És ez cselekszi velünk is most. Hogy valóban legfontosabb tanításai tömörülnek ebben a beszédben, azt a nyitány két nyomatékos szavacskája és egy iga alak árulja el. Az egyik jelentős szó ez, leült. Jézus korában a rabbik, ha valami igen fontos tanítást akartak adni, előbb leültek. A pápák is ülve olvassák fel enciklikáikat. Ez az egyetlen szócska arról beszél, hogy itt Isten országáról van szó. Isten királyi uralmának trónbeszéde hangzik el. A másik jelentős kifejezés, ő pedig megszólalt. Ezt a kifejezést az Új Szövetség csak akkor használja, ha valakinek a szájából valami rendkívül fontos hangzik el. Így szólalt meg Fülöp, mielőtt megkeresztelte a szerecsent főembert, hirdetvén néki Jézust, vagy Péter, amikor kijelenti Kornélius századosnak, Isten nem személyválogató, a pogányok is kedvesek előtte. Igen jelentős az is, hogy a tanította őket az eredeti szövegben olyan ige alakban áll, amely gyakori, megismételt cselekvésre utal. Tehát, amit a hegyen tanít Jézus, az nem csak egyszer hangzik el, hanem újra és újra elmondja tanítványainak, mint tanításának, életprogramjának magját, lényegét. És ez 2000 után is érvényes. Gondoljunk egyszer arra is, mit várhattak ott fenn a hegytetőn a tömegből kiemelt, kihívott tanítványok, milyen beszédet vártak mesterüktől, amikor megszólalt. Nyilván prófétai szót. A megszokott prófétai kemény beszédet az elfajzott, romlott paráza nemzetségről s a közelgő ítéletről. Vagy afélét, amilyet nem is olyan régen még keresztelő Jánostól hallottak a pusztában. Térjetek meg, mert a fejsze már a fák gyökerére vettetett. Szinte látni őket magukba roskadtan, berejtékező homlokkal és izzadó tenyérrel. Most dőrren rájuk az ítélet szava, s talán lelkük mélyén már is eleve igazat adnak neki. S akkor 8-szor egymás után elhangzik ez a szó. Boldogok! Mivel Jézus arámul beszélt, nyilván ezt a szót használhatta 8-szor egymás után, asré. És ebben a szóban pedig nem csak megállapítás van, hanem felhívás is. Jelenre, jövőre egyaránt. Mintha valaki az éhezőnek azt mondaná, éhes vagy, de már is hívná asztalához. Boldogtalan vagy? Jöjj, kövess engem, és boldog leszel. Ez feszül ebben a 8-szor elmondott arám szóban. Éppen ezért a boldog mondások önmagukban érvénytelenek és megvalósíthatatlanok. Csak Jézussal együtt és az ő követése közben válnak igazságokká. Életté. Jó dolgod lesz, szó szerinti fordításban, azaz boldog leszel, ha megérted, s velem együtt cselekszed ezeket. A magam életformájának, boldogságomnak titkát árulom el itt nektek. Jöjjetek, éljük meg ezt együtt. Éljétek velem. Az új szövetség görög Makarios szava pedig arra utal, hogy nem akármilyen boldogságot ígér Jézus. Arisztotelésztől kezdve Pál apostolig lényegében ez az Istenek boldogságát, vagyis az isteni boldogságot jelenti, amely minden változástól és körülménytől független. Az ember rendszerint kétféleképpen véli megtalálni a boldogságát. Van, aki akkor boldog, ha mozdulatlan az élete. Csöndben, békében, elhúzódva mindentől és mindenkitől élhet. És van, aki az élet habzsolásában találja a boldogságot. De mindkét úgynevezett boldogság tulajdonképpen menekülés a halál zsákutcájába. Az egyik megállítaná az életet, a másik siettetné. Jézus a hegyen új utat mutat a boldogtalanul boldogságot hajszoló embernek, úgy, hogy közben ő maga az út. Megtanítja tanítványainak, majd menet közben bemutatja nekik, sőt meg is cselekszi velük, hogy a boldogság, az igazi, az isteni boldogság, a növekvő, a kiteljesedésig táguló élet terméke. Ezért a 8 boldogmondás nem különálló gyöngyszem, hanem a növekvő élet Jézusi isteni menetrendje. A nulla pontról a teljes kiteljesedésig, az isteni boldogságig, mely az örök életbe visz. Mert Jézusnak ez a tanítása tulajdonképpen első csodája, csodás tette. Ebbe akar most is beleölelni bennünket, ebben a csodában részesíteni. Kövessük őt egész lényünkkel. Hiszen ki az közülünk, aki ne szeretne valóban boldog lenni? Ami több, mint az apró örömök összegyurmálása. Egyébként soha nem állnak össze. Csak a nagy öröm, a boldogság bomlik kis örömökké, mint a nap sugara szivárványá. Azt állítottam, a boldogság a növekedő, a kiteljesedő élet terméke. Ez az élet termeli valójában a boldogságot. Ez a növekedés, tágulás lényegében a nulla pontról indulhat el. Ezért kezdi Jézus a nulla pontról. Boldogok, akik szegények lelki értelemben, mert övék a mennyek országa. Valaki egyszer azt mondta, hogy Jézus azoknak való, akiknek hiányzik valami, és a fejére mutatott. Mutathatott volna a szívére is, mindegy. Ne tiltakozzunk ez ellen sem. Neki is igaza van. Valóban, Jézus ezeknek is való. Ő mindenkinek való. Ő a való, a gyógyító, megoldást adó valóság. Ne tagadjuk, hogy így is igaz. Jézus azoknak is való, akiknek hiányzik valami. És hadd merjem megkérdezni, melyikünknek nem hiányzik valami? Életünk egy-egy tragikus nulla pontján. Pontosabban az a tragédiánk, hogy nem tudjuk, vagy nem merjük bevallani, hogy nulla pontra érkezett az életünk, zsákutcába. Már nem segít a mozdulatlanság boldogsága. Már csömörbe fulladt a habzsolás boldogsága is. Csak egyetlen kiút van ilyenkor. Maga az út, János 14.6. És ez az út a nullapont beismerésével, elismerésével kezdődhet. És ezekre is vonatkozik, hogy boldogok, mert beismerték a nullapontot, lelkük szegénységét, lelki szegénységüket, a lelkükben szegénységüket. Ez a beismerés már a Szentlélektől ihletett látás. Így is mondhatnám, kilátás a zsákutcából, kilátás a nulla pontról fölfelé. Jézus a szegény szót ezzel az arámszóval mondhatta, ani. Ez azt jelenti az Ótestamentumban, semmije sincs, csak Istene van. Már senkitől sem függ, csak Istentől, s ezért valóban független. Csak innen kezdődhet el az út fölfelé. Innen növekszik, tágul az élet, amelynek terméke a boldogság. Ezért mondja Jézus boldogoknak az életük nulla pontján az Isten felfedezőket. Az új szövetség görög tokosz szava is erre utal. Ilyen szegénynek mondja Jézus Lázárt Ábrahám kebelén. Ilyen szegénynek azokat, akiket az útszélről hív be a gazda a nagy lakomára. Életük nulla pontjáról a terített asztalhoz. Felejthetetlen számomra az a vallomás, ami egyszer egy valamikor életet habzsoló, boldogságkergető szájából hangzott el. Ezt mondta. Amikor tökéletesen megundorodtam magamtól és az élettől is, s már-már kész voltam arra, hogy végezzek magammal és az élettel, akkor egy átgyötört éjszakán találkoztam Istennel. Mintha Adit hallgattam volna. Azt mondja az Úr érkezése című versében, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten, és megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt mindörökre látom. Látogatom a maga nulla pontjára érkezését, lelki szegénységének történetét, az útra találását valahogy így fejezte be. Engem azóta már nem lehet legyőzni, mert megadtam magam az Istennek. Nem lehet engem többé összetörni, mert akkor, azon az éjjelen tökéletesen összetörtem. Tulajdonképpen engem már megölni sem lehet, mert azon az éjjelen meghaltam. Meghaltam és feltámadtam. Azóta valóban boldog vagyok. Azon az éjjelen megtaláltam az elveszett paradicsomat. Azóta is abban élek. Hogy is mondja Jézus? Övék a mennyek országa. Az út, az egyetlen út fölfelé, lefelé kezdődik el. Sőt, lent, egészen lent, a nulla ponton. Amikor magamról megvallom magamnak, szegény vagyok, koldus vagyok. Üres a lelkem, mint az éhező koldus tenyere, de te vagy, Istenem, az én gazdagságom és menedékem. és erre a válasz a Galileai hegyről ez. Boldogok! Boldogok! Harmadik fejezet. Növekedés énig és a teig. Máté evangéliuma 5. rész 4. verse. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Kövessük tovább a növekedő, kiteljesedő életet. A második boldogmondásban azt hirdeti Jézus, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Egyszer valaki kijelentette, hogy ő nem szereti a boldogmondásokat, mert ellentmondások sorozata. Hogyan lehet valaki boldog, ha sír? Nos, három kis szócskával szeretnék rámutatni, hogy ez az ellentmondás is csak látszólagos. A három szó a következő. Még, úgy, is. 1. A még szócskát a pszichológus használná, ha őt kérnék, magyarázza meg ezt a boldogmondást. Azt hiszem, ő így oldaná fel, tenni a mai ember számára érthetővé. Boldogok, akik még sírni tudnak, mert őket még meg lehet vigasztalni. Azért fordítaná így, mert praxisában egyre több olyan elsivárosodott lélekbe kell belenéznie, egyre több olyan egzisztenciális vákuumban, a teljes létet betöltő semmiben szenvedő emberrel kell beszélnie, aki neki és csak neki vallja be, hogy már régen nem érez senki iránt semmit. Még édesanyja koporsúlya mellett sem éreznek semmit, pedig szerették. Ha egy-egy jó barát gyászjelentését hozza a postás, maguk is szégyenkeznek, hogy riadtan állapítják meg magukról, első gondolatuk ez volt, jaj, megint temetésre kell mennem és koszorút kell vennem. Ismét időm és pénzem pazarlódik. És egyre inkább nő azoknak a száma, akik jóízűen falatoznak, és szemük se rebben, míg a tévé képernyőjén légikatasztrófa vagy földrengés letakart áldozatai vacsorájuk körítése. Egy lélekbúvár így diagnosztizálja ezt a jelenséget. Egyre nő azoknak a száma a világon, akik valahogy valamiképpen elvesztették életük közepét. Szívet is mondhatott volna. Aztán így jellemzi őket. Beszélnek töltés nélkül, vigadoznak öröm nélkül, vágyakoznak reménység nélkül, szerelmeskednek szeretet nélkül, házasodnak hűség nélkül, vallásoskodnak hit nélkül, keseregnek könnyek nélkül, élnek célok nélkül, és céljaik vannak élet nélkül. Azt mondtuk erről az embertípusról, emberek a nulla ponton. Az a tragédiájuk, hogy nem tudják, a nulla ponton élnek, fagyponton. Mélyen hűtött, hűdött lelkek. Mert nem tudnak sírni, nem is lehet őket megvigasztalni. Nos, ezért lenne igaza, ha így fordítaná mai boldogmondásunkat egy pszichológus. Boldogok, akik még sírni tudnak, mert őket még meg lehet vigasztalni. Ezért soha nem mondjuk senkinek, hogy ne sírjon. Még az sem, hogy hívő ember nem sír, vagy nem siratja hallottját. Már csak azért sem, mert itt az eredeti szöveg a sírva zokogva gyászolókról beszél. Hiszen Ábrahám is sírva zokogva siratja Sárát. Jobbnak is kibudjannak a könnyei családja elvesztésének hallatára. Az első keresztjének is zokogva siratják meg az első vértanút Istvánt. Milyen igaza van Dosztojevszkijnek? A kamarozó testvérekben egy egyszerű, hívő staretszer mondatja egy édesanyának, aki egyetlen gyermekét gyászolja, siratja, hogy ne hagyd magad vigasztalni, csak sírj, asszony. De tudjad, amíg sírsz, gyermeked Isten angyala lett. Lát téged, s örül könnyeidnek, s megmutatja azokat Istennek. Egyre több olyan embert ismerhetünk meg, akik éppen könnyeiken át emelkedtek ki életük nulla pontjáról. olyanokat is, akik ezen a különös prizmán, könnyeiken át látták meg először saját szívüket, és rendültek meg attól, amit ott megláttak. Így jutottak el én ismerethez, megrendítő önismerethez. Ez volt életük, növekvő és táguló életük kezdete is. Ezért mondja Jézus ezeket a sírókat boldogoknak. 2. A második szócskánk ez volt úgy. A gyakorlati teológus ezzel a szóval ilyen formán fordítaná mai boldogmondásunkat. Boldogok, akik úgy sírnak, hogy van vigasztalójuk. Ismerjük be, valljuk be, hogy tőlünk nem igen telik vigasztalás. Magunktól, magunkból nem tudunk vigasztalni. Mi csak kondoleálni, részvétet nyilvánítani tudunk. Sajnálatpirulákat kínálni, riadt, dadogó, motyogó félszavakkal, és méregdrága koszorúkat rendelni tehetetlenségünkben, amelyek nem egyszer a rossz lelkismeret virágai, hogy azzal takarjuk le, vagy takarjuk el a halált. Olykor talán jobb volna, ha semmit sem mondanánk, mert ahol 100 szó is kevés, ott egy szó is sok. Ránk is vonatkozik, amit jobb mond kínjai felett bölcselkedő barátainak, rossz vigasztalók vagytok ti mindnyájan. Ám de boldogok, akik úgy sírhatnak, hogy van vigasztalójuk. Mert így nevezi Jézus a szent lelket, a vigasztalni tudó. De másképpen vigasztal a vigasztaló, mint mi. Olykor úgy kezd megnyugtatásunkhoz, hogy előbb fölkavar, bemutat önmagunknak. Mint Péterrel is cselekszi a főpap udvarán, amikor megtagadja Jézust. Ám amikor Péter már zokog önmaga fölött, el is kezdi benne a vigasztalást. És ez a vigasztalás majd a Genezáret partján fejeződik be, ahol Jézus Péter szeretetét kéri, és rábízza juhait. Aki ilyen Péter módjára tud sírni önmaga fölött, az már újjászületőben van. Hiszen első testi születésünk is sírással kezdődik, és legtöbbször második születésünk is, amikor már nem azért sírunk, mert lettünk, hanem a fölött sírunk, akik voltunk. Aki így tud sírni, arra mondja Jézus, megvigasztaltatnak. Mert aki könnyekre fakasztja, az meg is vigasztalja. Erre mondja Pál apostol, az Isten szerinti szomorúság üdvösséget szerez. Ez pedig növekedés már az új életben, és ez boldogságot terem. Különös, hogy a megvigasztalás görög szava, amely ebben a boldogmondásban található, a klasszikus görögben mást is jelent. És minden bizonnyal a jézusi paraklein szócskában benne rejlik a klasszikus jelentés is. Arisztotelész gyakran használja ezt, de mindig ilyen értelemben. Áttüzesíteni, fellelkesíteni, a pislogó parazsot fellobbantani. Sőt, egy-egy görög írónál ezt is jelenti, mint volt ellenségét szövetségesként ünnepi lakomára invitálni. Nos, így is vigasztal bennünket a vigasztaló. Életünk pislogó parazsát lángra lobbantja, növeli, hogy égjen, világítson, melegítsen, boldogan lobogjon. Lelkével átlelkesíti, és igen, ünnepi lakomára hívja egykori ellenségeit, most, mint szövetségeseit. Új szövetsége asztalához hív, minket is. Vigasztaló asztalához hív újra és újra. 3. Végül van még egy szócskánk, amelyet így fordítanék. Boldogok, akik úgy sírnak, hogy vigasztalnak is. Az a tapasztalatom, hogy nem egy testvérünk úgy került a gyülekezetbe, sőt az Úrhoz, hogy amíg a hozzátartozóját sírva, zokogva gyászolta, megállt mellette valaki közülünk gyászruhában, de megvigasztalt szívvel. Valaki, akinek volt vigasztalója. Szüntelenül kiderül az, hogy vigasztalást adni nem, csak tovább adni lehet. Vigasztalni csak a vigasztaló által megvigasztalt ember tud. Ez az egyetlen hiteles vigasztalás. Helyén való talán itt és most, hogy magunkról is szóljak, vagy inkább valljak. Mindig az a leghitelesebb, ami velünk, és nem másokkal történt. Elmondom hát, hogyan lehettünk egyszer feleségemmel együtt akaratlanul vigasztalók. És hogyan lett valaki akaratlanul vigasztalóm a lélek által? Sok évvel ezelőtt Balatonszemesre készültünk feleségemmel egy konferenciára, az akkori kávintéri lelkész Muraközi Gyula meghívására. Azt a feladatot kaptuk, beszéljünk az Istennek odaszentelt gyermekről. Indulásunk előtt közvetlenül kaptuk a táviratot, hogy harmadik kislányunk szívét megoperálták egy bázeli kórházban, de az altatásból már nem ébredt fel. Ezzel a hírrel indultunk a szolgálatba, és tartottuk meg az előadásunkat. A táviratról csak Muraközi Gyula tudott. Előadásunk után egy dermedt arcú, gyermekét gyászoló, fekete ruhás asszony azt mondta nekünk: könnyű maguknak odaszentelt gyermekről beszélni, maguknak még nem halt meg gyermekük. És akkor szólalt meg Gyula bácsi nagyon halkan: nekik ma halt meg a kislányuk. És az asszony, aki évek óta könyvtelenül, kiégetten gyászolt a gyermekét, sírva fakadt, és megvigasztalódott. De a vigasztaló vigasztalta meg. Amikor ezután szép nagyfiunk a mentőautóban halt meg, ránk szakadt az ég. Egyetlen vigasztaló szó sem jutott el a tudatomig. Akkor perben voltam Istennel. És akkor Izraelből érkezett egy levél, s abban egy igehirdetés a Róma 8:28-ból: akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Már-már ingerülten összegyűrtem, de aztán mégis elolvastam a levelet. Egy innen odavándorolt nagymama írta. Megírta azt is, hogy két unokája, akikre ő vigyázott, kiszökött a házukból, eltévedtek egy narancsligetben, és éhen haltak. Hetek múlva találták meg őket. Ez a Pestről kapott igehirdetés tartotta benne a lelket, írja, és most elküldöm magának, fejezte be levelét. Elkezdtem olvasni, és rádöbbentem, az én igehirdetésem volt. Ezt az izraeli asszony se tudta, s az sem, aki neki küldte, csak a vigasztaló lélek és én. Akkor fölülről, belülről hallottam, a szent földről érkezett. Hidd ma is, amit akkor prédikáltál, és annak, aki ott prédikált. Csak a megvigasztalt tud vigasztalni. Amíg vigasztal, kilép önmagából. Már nem önmagára gondol, régi életére vagy gyászára, hanem a másikra, a te-re, s az már növekedés, s ennek, csak ennek a terméke a boldogság. Ezért boldogok, akik sírnak, s ezek a sírók, ezek a még úgy is sírók vigasztaltatnak meg. 4. fejezet. Növekedés erőben. Máté evangéliuma 5. rész, 5. vers. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Nem csodálkoznék, ha valaki azt állítaná, hogy ez a boldogmondás így, hogy a szelidek öröklik a földet, csak valami kódexmásolói elírás lenne. Vagy nem is elírás, hanem valami hatalomra vágyó kódexmásoló tudatos fordítása, illetve ferdítése, és így került a Bibliába. Jézus biztosan itt is azt mondhatta, hogy a szelidek a mennyek országát öröklik. Ekkorát nem tévedhetett az a Jézus, aki mindennél jobban ismerte a való életet. Hiszen az ő korában sem a szelidek voltak a föld örökösei, hanem a légiók fegyvereivel uralkodó császárok. Azóta sem változott sokat a világ. A szelideket szüntelenül félresodorták, sőt eltaposták. Aztán ennek a boldogmondásnak, így ahogy a Bibliában olvasható, ellentmond a biológia, amely azt tanítja, a gyöngék elpusztulnak és az erősek megmaradnak. A szelídség pedig gyöngeség. Ellene mond a hétköznapi tapasztalat, kicsiben és nagyban. Bármely közösségben, legyen az a család, munkahely vagy állam, az erősek, a kemény léptűek, a határozottak, a kezüket ökölbe szorítani tudók vannak elől, és a szelidek hátul, vagy sehol. Ekkorát Jézus nem tévedhetett, ez csak elírás lehetett a régi kódexekben. Vagy valóban az lenne? Mindenek előtt tegyünk egy ellenpróbát. Előbb az úgynevezett erősek boldogsága körül. Valóban boldogok volnának az erős erőszakosak? A durvák, a kegyetlenek? Meggyőződésünk és tapasztalatunk is, hogy minden erejük és hatalmuk ellenére boldogtalanok. Miért? Azért, mert az emberek félnek tőlük. Ez valameddig még örömöt, boldogságot szerezhet nekik. Gondoljunk Zákeusra. De előbb-utóbb, mint neki is az eper fügepálya alatt, amelyre fölkapaszkodott, rá kellett döbbennie, hogy csak hátakat lát, izolált, gyűlölt, befalazott ember. Erre minden erőszakos embernek előbb-utóbb rá kell ébrednie. Ha belép egy szobába, elhallgatnak. Vagy felállnak és kisomfordálnak. Azoknak az arca, akik bennmaradtak, mert bent kellett maradniuk, kihunyt a mosoly. Ha nem, akkor ez már nem a szív mosolya, hanem a fegyelmezetten idomított arcizmoké. És az az erős ember, aki erre rájön, nem boldog ember többé. És boldogtalansága csak fokozódik, ha fölismeri helyzetét, mert félni kezd. Most már ő fél. Fél, hogy elkaparintják tőle az örökséget. Legyen az akár nagyobb íróasztal, akár luxusvilla, vagy magas állás, egy szóval a hatalom. Egyre görcsösebben kapaszkodik bele, s ilyen görcsben senki sem boldog. Nos, az ellenpróba első felét le is zárhatjuk. Az erős erőszakosak nem mondhatók boldogoknak. Most térjünk vissza a boldogmondás szelíd szavához. Az a baj, hogy mi másképpen értjük azt a szót, mint ahogy Jézus értette és mondta is. A mi szóértelmezésünk szerint a szelíd ember kicsit gyönge ember is. Így mondják, tutyi-mutyi ember, szelítsége csigaház, vagy éppen fogás, trükk, ravaszdi fegyver. Francois Mauriac egyik regényének a címe a farizeus nő. S főalakját így jellemzi, kitűnően értett ahhoz, hogy kegyeskedő szelítségével uralkodjék az embereken. Nos, a kenyére kenhető, vagy éppen a szelítséget fegyvernek használó emberre mondaná Jézus, hogy boldog. Ezek lennének a föld örökössei? Semmiképpen. Jézus ott a hegyen ezt a szót mondhatta, anav, s lényegében ennek a szónak belső tartalmát, jelentését adja vissza az új szövetség itt található praisz, praisz görög szava is. Mindkét szó belső jelentése olyan grandiózus, dinamikával teljes, hogy alig fordítható le, inkább csak körülírható. Mindkét szó olyan szelíd embert jelez, aki szüntelen Isten kontrollja alatt van. Ott érzi magát, és éppen ezért jó akarattal figyeli embertársát. Igen sokat segít a Károli által szelídnek fordított praisz görög szó megértésében a klasszikus görög irodalom is. Szinte kivétel nélkül mindig az erő szelídségét, az erős ember szelítségét jelezte ezzel a szóval. Olyan erős emberét, aki parancsolhatna, de kér. Aki üthetne, de nem üt. Aki megszégyeníthetne, de vigasztal. aki leinthetne, de meghallgat. Aki, ha haragszik is, nem magáért haragszik, hanem valami nagy ügyért. Platon az Állam című írásában arra kéri az állam jövendőbeli vezetőit, hogy ilyen praiszok, ilyen szelídek legyenek. Nos, ilyen szelíd volt Ábrahám, aki átengedte Lótnak a választást. És Lót azt hitte, a jobbik részt, a jobb földet választja. Ám Sodomát és Gomorát választotta. És így lett a megígért föld örökösse Ábrahám. Lásd 1 Mózes 13, 1-13-ig fejlő szakaszt. Ilyen szelíd ember volt Dávid is, aki nem gyávaságból menekül fia Absalom elől. És menekülése közben egy addig lapító gyűlölője, a Saul családjából származó Simei durván szidalmazza és kővel dobálja. Dávid testőre Abisaj le akarja ütni a fejét, és Dávid az erő szelítségével akkor így szól, hadd szidalmazzon. Végül is nem Absalom örökli a földet, hanem Dávid. 2 Sámuel 16, 6-14-ig. Ilyen szelíd, sőt, alázatos embernek mondja az írás Mózest is, aki népe iránti keserűségében földhöz veri az első két kőtáblát, s azon a 10 parancsolatot. Aki porrá zuzatja az aranyborjút, és megitatja a levél imádóival, majd kard élre hányja őket. Erről a Mózesről mondja az írás, igen alázatos volt, a földön élő minden embernél alázatosabb. 4 Mózes 12.3. Mégis általa adja Isten a megígért földet a kiválasztott népnek. De mindenek előtt ilyen szelíd volt az embernek fia, aki csak egyszer is egy helyen mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 11.29. Ennek ellenére senki sem állíthatja Jézusról, hogy kenyére kenhető módon volt szelíd. Az se, hogy ravaszdian. Olykor úgy csattan felszava, mint az ostor. Máskor kötelet von, s azzal űzte ki a kufárokat Isten templomát, de az ostort nem adta át tanítványainak azzal, hogy én már elfáradtam, most forgassátok ti tovább. Ha haragudott, sohasem magáért haragudott, hanem az ügyért, az Úrért. Még a hegyi beszédet is úgy, olyan dinamikus szelídséggel mondja el, hogy elhangzása után a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Máté 7, 28-29. De amikor egy samáriai falura az égből tüzet kívánnak megsértődött tanítványai, mert ott nem fogadták be őket, azt mondja nekik, megdorgálván őket, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek életét, hanem hogy megmentse. Lukács 9.56. Amikor elfogatása után Péter karddal a kezében akarja megvédeni, sőt meg is sebesíti vele a főpap szolgáját, Jézus így szól, tedd vissza helyére a kardodat, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Máté 26.52. Amikor megcsúfolják, leköbdösik, gunytűznek belőle, megostorozzák, ő szelíden tűri. Az erő a mennyei erő segítségével ráfekszik a keresztjére, de amikor a kereszten függ, ugyancsak ez erő által a keresztre feszítőkért imádkozik. Úgy haldoklik, hogy nem csak a római százados, de az ég és a föld is belerendülnek. Mikor halálát jelentik, föllélegzenek ellenségei. Végre nem kell hatalmukat félteniük. Ám 3 nap múlva üres a sír, és új félelem gyötri őket. Igazuk volt. Nem ők, még csak nem is a római impérium, hanem Jézus kapja örökül a földet. Ott van mindenütt. Ott is, ahol nem tudják, ahol nem akarják. És itt van velünk is, ígérete szerint. Szelídségének ez a hatalma és ereje ragadta meg Mahatma Gandhit is, amikor 1893-ban először olvasta a hegyi beszédet. Éppen a hegyi beszéd egyik gondolatát tette programjává, az erőszakmentességet. Más szóval a szelídség erejét. És ez már történelem. Ő és követői öröklik a földet, földjüket, Indiát. A szelíd erősek, az erős szelidek. Szinte vértelenül. Kagawa, japán misszionáriusa, Tokió egyik külvárosában az utcán prédikált a szeretet és a szelídség erejéről. Ige hirdetés közben odalépett hozzá egy izmos japán férfi, és többször arcra ütötte. Kagawa tovább prédikált. Az ismét arcra ütötte, vagy négyszer-ötször megismétlődött a jelenet. Az utcai prédikáció végén elszületett a hallgatóság, de a verekedő ott maradt. Kagawához lépett, és így szólt. Most már elhiszem, hogy erős a szereteted, és igazán szelíd vagy. Beszélj hát nekem a te Jézusodról. És később ez az ember lett legbuzgóbb segítsége. Egy mélyen hívő férfire gondolok most, akinek az anyósa és felesége pokollá tette az életét. Mindenki azt tanácsolta neki, hogy váljék el. A barátja ezt mondta, őrült vagy, anyósod boszorkány, a feleséged meg démon. Ő ezt válaszolta, nem azok, csak az Úristen reszelője az egyik, vésője a másik, ezekkel faricskál engem. Nem jó, de szükségem van erre. Nos, az ilyen, csakis az ilyen erős szelidekre mondja Jézus, hogy boldogok. Boldogok, mert éppen az az erő, amely szelídség is egyben, növeli, tágítja életüket, túl önmagukon, túl a közvetlen ten, s olyan mértékben és dimenziókban, hogy Jézus őket mondja a föld örököseinek. Nem elírás, nem tévedés tehát ez. Fritz Bade, a világhírű osztrák tudós, egyik könyvét ezekkel a szavakkal fejezi be. Sok választása az évszázad végéig nincs az embernek. Vagy új szívhez és értelemhez jut, és így virágos kerté lesz a világ, vagy elpusztítja önmagát. Jézus szavait idézi, vagy a szelidek öröklik a földet, vagy nem lesz örökség. Versenyfutás a 2000. évig. Nyilván ő sem a kenyére kenhető vagy ravaszdi szelidekre gondolt, hanem az erősek szelídségére, akik nem csak boldogok, hanem a világot is boldoggá tehetik, mert lőhetnének, de nem lőnek, ölhetnének, de nem ülnek. Kérjük Isten szent lelkét, hogy adja nekünk is az erő szelídségét és a szelídség erejét, hogy ebben növekedve boldogabb lehessen körülöttünk a világunk.